Kedves testvéreim, ez is hiba volna, ha egy szót sem szólnék arról a feljelentésről, amit a püspökünkhöz jutatott el néhány falubeli, de az is hiba volna, hogyha túlságosan sokat beszélnék erről. Itt most csak annyiban említem meg, amennyiben befolyásolt engem ez az ige kiválasztásában. Arról már bizonyára értesültetek, hogy hetek óta aláírás gyűjtenek ellenem, illetve a szolgálatom ellen itt a faluban. A múlt héten aztán szembesültem azzal, hogy ezt a feljelentést egyenesen a püspökünknek szánták. Szerdán kijött az esperes, hogy beszéljünk a helyzetről, illetve hogy ő személyesen is meggyőződhessen arról, hogy mennyire igazak azok a vádak, amiket leírtak. Pénteken pedig a püspöki hivatalban töltöttem az időm egy jelentős részét egy ilyen informális beszélgetésen. Én a vádakat nem ismertem egyébként, hozzám senki nem jött oda, onnan ismertem meg, hogy az esperes szerdán elhozta magával 3 A4-es oldal sűrűn telegépelve, a nagy része vád. Hát a legtöbbük annyira képtelen, hogy szót sem érdemelnek. Amikor azonban emberek 3 A4-es oldalon keresztül sorolják a kifogásukat, kifogásaikat, a nem tetszésüket, akkor akármennyire is rosszul esik elsőre, azért illik önvizsgálatot tartani, illik mérleget vonni. Nos, én most mérleget vontam, Isten előtt átgondoltam az eddig itt töltött 11 évemet, és ennek során jutottam a következő igéhez, Jeremiás könyvéből olvasom a 4. rész, 3. versét, tehát Jeremiás 4:3. Ezt mondja az Úr a júdaiaknak és a jeruzsálemieknek: szántsatok fel új szántóföldet, ne vessetek a tövisek közé. Nagyon megerősített ez az ige, mert nálam sokkal jobban megfogalmazza, csodálatosan kifejezi azt, hogy a hibáim és a bűneim ellenére mi az, ami meghatározza a szolgálatomat, mi az, ami mozgat, mit teszek és miért teszem. Ez benne van ebben az igében, és az a reménységem, hogy miközben én ezt bizonságtételként megosztom veletek, ti is kaptok belőle majd üzeneteket. Szántsatok fel új szántóföldet, ne vessetek a tövisek közé. Nyilvánvalóan egy kép áll előttünk, egy mezőgazdasági kép, és ennek a képnek van üzenete. Amint a szántóvető ember idejében fölszántja a földet, van ennek megfelelője a lelki életben is, a hitéletben is. Erről szeretnék röviden szólni. A háttérismerethez csak annyit, hogy a szent földön volt szántóföld, nem sok volt, mert általában hegyes, sziklás vidék volt, de a Jordán folyó mellékén természetesen volt termékeny talaj, és azt szántották. És ez nagyon nehéz munka volt, még így is keservesen végezték, ott is sziklás, köves föld volt, ahol nehezen ment a fa eke, mert rendszerint faeszközökkel dolgoztak, fa volt az eke is. Hát ennyit a háttérismeretről röviden, és akkor most nézzük a képnek a részleteit. A Károli Bibliában ez a mondat, amit én itt most kiemeltem, ez így olvasható, itt találjuk, hogy szántsatok magatoknak ugart. De megértem a bibliafordítókat, hogy mégis változtattak itt ezen a kifejezésen az új fordítású Bibliában. Bizonyára azért hagyták ki az ugar szót, mert a mai emberek, pláne a városi emberek már nem értik, mi az az ugar. A szántóföldet azt mindenki érti. De jó, ha tudjuk, hogy itt a héberben egy olyan kifejezés szerepel, ami helyesen magyar nyelvre az ugar szóval lehet visszaadni, és az ugar és a szántóföld az pedig nem ugyanaz, nem szinonimái egymásnak. Az ugar, azt így nagyon leegyszerűsítve azt lehetne mondani, hogy ez a feltöretlen szántóföld, nem vad föld, nem mező, hanem szántóföld, amit korábban már használtak szántóföldnek, de most nem szántottak föl, pedig a lehetőség megvolna rá. Ez az ugar. És ebből már is jön az alkalmazás, hogy amikor ide kerültem, én itt ugart találtam, nem vadföldet, nem mezőt, tehát nem egy teljesen, nem egy olyan településre jöttem, ahol még nem volt gyülekezeti élet, itt a lelki-szellemi értelemben ugar volt, egy olyan terepet találtam, amit már régóta használtak az Isten országa szántóföldjekén, hiszen a szabadi gyülekezet élete az 1545-ben kezdődött, azóta szántottak, vetettek itt, lelki értelemben is, vetették az Isten igéjét, újítottak, és nagyon sok szép eredményt értek el. De amikor, éppen abban az időszakban, amikor én ide érkeztem, ez éppen olyan szántóföld volt, amit egy ideje már nem szántottak, pedig meg lett volna rá lehetőség. És ebben a képben benne van az is, hogy nem velünk, nem velem és nem velünk kezdődött itt a munka, sokan munkálkodtak már itt előttünk, de benne van ugyanakkor az elhanyagoltság is, hogy van egy nagy múltja ennek a gyülekezetnek, de leszálló ágban volt, és nem voltak már gyümölcsök, nem volt termés. Hát a saját életünket, a saját lelkünket is tekinthetjük így, hogy szántóföld-e vagy ugar. Szántóföld, amit előkészítettek az Isten igéje számára, vagy ugar, amit egy ideje már nem készítenek elő a lelki-szellemi dolgok befogadására. A lehetőségem meg lenne rá, de nem használom ki. Vajon milyen az én lelkem? Szántóföld-e vagy ugar? Aztán a következő, ha ennek a képnek a részleteit megnézzük, száncsatok, ez a kifejezés, ezt a kép részletet szeretném kiragadni, ez a szántás képe, azt jelenti, hogy a szántás azt jelenti, hogy az elrejtett lehetőségeket mozgósítsátok. Minden szántóföld ugyanis egy lehetőség. Az én egyik hibám nem az volt, amit leírnak három oldalon keresztül. Az én egyik hibám az volt, hogy az első időben nem láttam a rejtett lehetőségeket a Szentkirály Szabadjai Református Gyülekezetben. Megvallom, ezt már korábban is megvallottam, nem úgy tekintettem rá, mint Isten szántóföldjére. És nem kis harc és Isten szelíd vezetése juttatott oda, hogy végre rejtett lehetőségeket lássak benne. Ez hibám volt, ezért lehetne vádolni, na éppen ezért mondjuk nem vádolnak. De éppen emiatt, mert maga Isten vezetett el erre a szemléletre, azóta én ehhez a látáshoz, ehhez a vezetéshez tartom magam. Keresem a rejtett lehetőségeket itt ezen a nem könnyű terepen. Nem könnyű a terep, lelkészi szempontból sem, más szempontból sem, lelkészi szempontból csak annyit mondok, hogy az egyik elődöm, mert az egyik elődöm innen idegösszeomlással ment el, egy másik elődöm pedig egy fiatal, tragikusan fiatal korában elhunyt lelkész kollégám, ő öngyilkos lett. Hát nem könnyű ez a terep. És a vádak jelentős része valahol arról szól, és ez már nem csak engem érint, hanem mindazokat, akik velem együtt munkálkodnak ezen a nem könnyű terepen, hát arról szólnak a vádak, hogy miért nem hagytam mindent úgy, ahogyan van, miért kezdtem el szántani, miért törtem fel az ugart, miért változtattam. Nos, ugyanazért, amiért nem hagyjuk érintetlenül a szántóföldet. Ha termést akarunk, ha gyümölcsöket, eredményeket szeretnénk látni, akkor hozzá kell nyúlni a szántóföldhöz. Ez egy alapvető kérdés. Látom-e, hogy a szántóföld, ez a terep, ez rejtett lehetőség? Vagy annyira közömbös vagyok, hogy nem érdekel, nem látok benne semmi lehetőséget. De olyan lehetőség, amivel nekem magamnak kell csinálnom valamit ahhoz, hogy aztán a többi az megteremtődjék, Isten áldása révén megteremtődjék. Végeztek régebben olyan számítást, hogy mennyi energiát fektet be egy szántóvető ember a földbe, ahhoz képest, hogy amúgy mekkora energiát működnek egyébként a föld, a tápanyagok, a nap, a víz energiájához képest, amelyek nélkül nem lesz termés, de ezeknek a természeti energiákhoz képest az ember talajművelő munkája, az csupán 5-6%-kal járul hozzá ahhoz, hogy új termés jöjjön létre. De mégis sokat számít az a szerény emberi rész. Van egy nagy lehetőség, ami azonban akkor lesz valósággá, akkor várhatjuk az Isten áldását, akkor lesz hasznos eredmény, ha én nekifogok, és a magam emberi részét elvégzem benne. Én mindazokkal kész vagyok együtt dolgozni, együtt gondolkodni, akár együtt vitázni, akik szintén végzik a maguk emberi részét ezen a szántóföldön. De aki nincs itt, aki a kis ujját sem mozdítja, arról én nem gondolom, hogy nekem ugyanannyit kellene adnom a szavára, mint azoknak, akik munkatársaim ezen a terepen. Nem hangzik el szó szerint ebben az igében, de a szántás képében benne rejlik az eke képe is. Mit csinál tulajdonképpen az eke? Ugye a szántás munkája elképzelhetetlen az eke nélkül. Hát mit csinál? Semmiféle új anyagot nem víz be a földbe, az majd csak ugye később jön a vetésnél. A szántásnál semmi más nem történik, mint a kemény, összetömörült talajt feltöri az eke, fellazítja azért, hogy a víz, és még inkább az oxigén, az éltető oxigén behatoljon a rögök közé, és termékenyét tegye a letaposott, a megkeményedett földet. Tehát szántásban föllazítjuk a földet. Nem történik több, de ez nagyon kell. És ez a mi részünk, ez a mi emberi részünk. És most tegyük át ezt a mezőgazdasági képet a szellemiekre. Szellemi értelemben is a szántás valami ilyesmit jelent, hogy föllazítani. Föllazítani például a gyülekezetet új dolgokra. A jól kitaposott, bejáratott területeket föllazítani az újra. A megkövesedett szokásokat föllazítani. Ha nincs eredmény, akkor nagyon is lehet, hogy annak itt keresendő az oka. Nem volt föllazítás. Már csak a kemény, megkövesedett dolgok voltak. Ugyanígy föllazítani az életünket új dolgokra, új fölismerésekre, új átélésekre. Föllazítani a szellemi életünket is. Ha a szántóföldben én lehetőséget látok, akkor abból egyenesen következik, hogy nekiállok megművelni. És az első lépés a föllazítás a gyümölcs érdekében, a termés érdekében. De hogyan történik ez a gyakorlatban? Van egy szó, egy különösen nehéz szó, ami magában hordozza az ekevasnak az élességét. Nem nagyon szeretik ezt a szót sem egyházi, sem hívő körökben, pedig több mint százszor hangzik el a Bibliában, beírtam a keresőbe, csak a bibliai szövegében 115-ször szerepel. Nem csak hívő és nem hívő emberek, de még Isten szájából is sokszor elhangzik ez a szó, és ez a talán. Talán. Érezzük, hogy miért olyan lazító ez a szó, belehatol a jól kitaposott szokásainkba, jó kemény igazságainkba, a megrögzöttségeinkbe, amiket már rég nem szellőztettünk. Ez történik, amikor például azt mondom egy helyzetben, hogy talán mégse volt igazam, mégse nekem volt igazam. Vagy azt mondom, hogy talán mégsem vagyok olyan jó ember, mint ahogy eddig gondoltam magamról. Vagy talán mégsem bocsátottam meg. Pedig szavak szintjén lehet, hogy kimondtam, de a szívem mélyén egy önvizsgálatot tartok arra jövőm rá, de mégsem bocsátottam meg. Vagy talán mégis én tévedtem. Nem könnyű ezt kimondani, ez úgy belehasít az ember lelkébe. Vagy talán nem dolgoztam fel a múltamat, vagy talán nem ismerem eléggé önmagamat. Aztán ez a hitéletben is így van. Bátorság kell ehhez, de ezt a hitéletre is át kell vinni. Talán nem olyan az Isten, mint ahogy én eddig gondoltam. Mint ahogy én eddig hittem. A Biblia nagy alakjainak, a legnagyobb hithősöknek mind keresztül kellett menni ezen a tapasztalaton. Csak egy példát említek, bárkit említhetnék, de most én Jónást említem, nem tudom, hogy miért őt. Mennyire másnak hitte ő az Istent, és a végén szembesülnie kellett azzal, hogy hát talán nem is olyan az Isten, mint amilyennek ő eddig hitte, pedig ő az Úr prófétája volt. De aztán szembesülnie kellett azzal, hogy hát nem olyan bosszúálló, nem olyan irgalmatlan az Isten, nem nacionalista az Isten. Jónás nagyon nacionalista volt. Érzékelhetitek, hogy ez a szó, mint egy ekevas, ez belehasít, belevág keményen a lelkünk talajába, a talán az megkérdőjelez, az föllazik minden, azért, és ez a legfontosabb a szántásnál, azért, hogy általa alkalmassá váljon a talaj a vetésre. Azért, hogy valami új eredmény születhessen. Hát meg lehet fogalmazni a szántást úgy is, hogy hát az rombolás, roncsoljuk a földet. De hát mindenki tudja, aki egy kicsit is ért a földműveléshez, hogy ez nem erről szól. Az a vetés és a gyümölcsözés érdekében történik. Engedjétek, hogy ott, ahol már nagyon letaposott a lelketek, vagy ahol megrögzöttségeitek vannak, vagy túl nagy keménység, kemény igazságok, kemény vélemények, megkérdőjelezhetetlen dolgok, ott ez a szó behatolhasson a belső világotokba, hogy hát talán. Miért? Azért, mert nem babra megy a játék, egy szójátékkal fogalmazom meg, hogy mi minden múlhat ezen, hogy alkalmazzuk-e a talán szót az életünkbe, vagy nem. Mondom ezt a szójátékot, ne az élet szántson végig rajtatok, hanem ti szántsátok végig az egész életet. Ez nagy különbség. A legtöbb ember tehetetlenül tűri, hogy végig szántson rajta az élet. Csalódások, veszteségek, kiábrándulások, depresszió, végig szánt az élet rajta. És az ember lét nagy csodája, hogy meg lehet állítani ezt a folyamatot. Jó jöhet ki a rosszból is. De ez ott kezdődik, hogy talán. Ne féljetek attól, hogy valami fellazul a lelketekben, az életetekben, jótékonyan fog föllazulni, ha van bátorságotok kimondani ezt, hogy talán. Ha az Isten előtt állva alázattal mondjátok ki azt, hogy talán. Mert egy ilyen szántás után jöhet a vetés, megnyílás Isten előtt, Isten igéje előtt, Isten országának az erői, a munkái előtt. Hóseás egyenesen összefüggésbe hozza ezt a fajta szántást az Isten kereséssel, nála is szerepel a szántás vetésnek a képe. Szántsatok föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. Semmit ne várjunk addig az Istentől, áldás formájában, igében, gyümölcsökben, amíg mi a szántás munkáját nem végezzük. Szántsatok föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. Nem lehet az Isten igéjét befogadni, ha nincs föllazulás, ha kemény maradok, mint a kő. Gondoljatok az írástudókra, meg a farizeusokra, mennyire kérlelhetetlenek voltak, mennyire megrögzöttek voltak az igazságai, mennyire jól kitaposott vallási tanaik, meg beton kemény dogmáik voltak, meg a megcsontosodott szokások. És Jézus hiába szórta az ő lelkükbe is az ige magját, az lepattant róluk. Miért? Mert nem ismerték ezt a szót, hogy talán. Nem alkalmazták az életükben. Nem gondolkodtak el azon, hogy hát ebben vagy abban a dologban talán mégsem nekünk van igazunk. Talán mégis Jézus a messiás. Idáig nem jutottak el. Azzal a biztatással, bátorítással fejezem be, hogy szántsatok új szántást, bele az ekevasat ebbe az egész valóságba, amiben éltek, és azután a szellőztetéshez, a levegőztetéshez kérjük a Szent Lelket. Mert ő az, aki az éltető levegőztetést megadhatja, ő az, aki a föllazult talaj élettel telivé teheti, és termővé fordíthatja. Amen.